Érezzétek meg és lássátok meg, hogy jó az Úr, és boldog az az ember, aki ő benne bízik. Amen. Imádkozzunk. Édesatyánk, hálás szívvel köszönjük neked a vasárnapokat, és köszönjük neked azokat az alkalmakat, amikor különleges módon megáldod a mi szívünket. Köszönjük neked, édesatyánk, hogy ez az óra is a te áldásaidnak a helye és ideje lehet. Téged kérünk azért most, ami teljes alkalmatlanságunkban, kicsiségünkben, emberségünkben, hogy szállj le hozzánk, hajtsd le a te egedet, és érints meg bennünket. Te jöjj hozzánk, Úr Jézus, mert mi nem tudunk hozzád felkapaszkodni. Te látod, hogy sokszor testünk, lelkünk a földhöz tapad. Sokszor még a te beszédedet vagy ígéreteidet az emlékezetünkbe idézni is nehéz. Azokat komolyan venni is nehéz, és te látod, hogy tele vagyunk félelmekkel. Félünk a külső körülmények alakulásától. Félünk saját magunktól. Félünk újabb kudarcoktól. Máskor félünk tőled. Félünk emberektől. Te látod, hogy sokféle harsányságunk, nagy szájuskodásunk, hősködésünk is, hangoskodásunk is erről szól, hogy szeretnénk a félelmeinket valahogyan elcsitítani, leszorítani, lenyomni. Kérünk, Urunk, segíts most abban, hogy meg tudjuk állapítani, hogy mik azok a félelmek, amik hatalmassá nőnek, mik azok a dolgok, amik ijeszgetnek bennünket, hogy azokkal szembenézhessünk, és ezek mellett hadd lássunk téged is felmagasodni, mint mindennél nagyobb Istent. Hogy Istenként lássunk téged, és a dolgokat tudjuk a helyükön kezelni, és a helyükre tenni. Áldj meg bennünket most, Úr Jézus, tőled való bölcsességgel, hatalmas erőddel, szent lelked szeretetével. Amen. Kedves testvérek, a Sámuel könyvéből hoztam Isten igéjét, Sámuel első könyve 17. részéből, a 42-től az 52. versig terjedő szakaszt olvasom. Mikor pedig oda tekintett a filiszteus, tudnilik Góliát, és meglátta Dávidot, megvetette őt, mert ifjú volt, és piros, és egyszeres, mint szép tekintetű. És mondta a filiszteus Dávidnak, kutya vagyok én, hogy te bottal jössz ellenem? És szidalmazál filiszteus Dávidot Istenével együtt. Mondta továbbá filiszteus Dávidnak, jöjj ide hozzám, hogy testedet az égi madaraknak és a mezei vadaknak adjam. Dávid pedig ezt mondta a filiszteusnak, te karddal és dárdával és pajzsal jössz ellenem. Én pedig a seregek urának, Izrael istenének nevében megyek ellened, akit te gyalázattal illettél. A mai napon kezembe ad téged az Úr, és megöllek téged, és fejedet levágom rólad. A filiszteusok seregének tetemét pedig az égi madaraknak és a mezei vadaknak fogom adni a mai napon, hogy tudja meg az egész föld, hogy van Izraelnek istene. És tudja meg ez a sokaság, hogy nem kard által és nem dárda által tart meg az Úr, mert az Úré a had, és ő titeket kezünkbe fog adni. És mikor a filiszteus felkészült és elindult, és Dávid felé közeledett, Dávid is sietett, és futott a viadalra a filiszteus felé. És Dávid benyúlt kezével a tarisznyába, és kivett onnan egy követ, és elhajítván homlokán találta a filiszteust úgy, hogy a kő a homlokába mélyedt, és arccal a földre esett. Így Dávid erősebb volt a filiszteusnál, paritjával és kővel, és levágta a filiszteust, és megölte őt, kard nem is volt Dávid kezében. Odafutott Dávid, és ráállott a filiszteusra, és vevé annak kardját, kirántotta a hüvelyéből, és megölte őt, és fejét azzal levágta. A filiszteusok pedig, amint látták, hogy az ő hősük meghalt, megfutamodának. Eddig Isten írott igéje. Hát azt gondolom, hogy ez az egyik legismertebb bibliai történet, és tudom, hogy a legkisebbeknek se kell elmesélni. Mindenki tudja, hogy a Dávid és a Góliát történetéből való részlet volt ez a pár vers. Ahhoz, hogy egy picit belehelyezkedjünk a történetbe, el kell, hogy mondjam, hogy a filiszteusok hosszú időn keresztül, évszázadokon keresztül első számú ellenségei voltak Isten népének. Előbbre jártak egyébként haditechnikában is. Ebben az időben, amikor ez a történet játszódik, a filiszteusoknak már vas fegyvereik voltak, Izraelnek még csak bronzból készült fegyvereik. Nagyon harcias nép voltak, és engesztelhetetlenek. Dávid királysága alatt például folyamatosan velük kellett küzdenie. Itt Dávid még nem király, hanem még a karrierje, vagy az életútja elején van, hogyha szabad így mondani. De az a pont, amikor ő bekerül a hadseregbe majd, amikor szem elé kerül Izraelnek, amikor oda kerül majd a magasabb körökbe, amikor felfigyelnek rá először, akkor az ez a pillanat, amikor megvív Góliáttal. A sereg az Elah völgyében állomásozott, a völgy két oldalán álltak föl. A filiszteusok mögött egy tölgyerdő volt, a tölgyet szentfának tartották, úgy gondolták, hogy a spirituális erőtér is legyen meg. És aztán, ahogy az lenni szokott a keleti világban, amikor beállt egyfajta egyensúlyi helyzet, akkor azt mondták, hogy vívjon meg két ember egymással. Állítsa ki mind a két hadsereg a legerősebb emberét. És a filiszteusok kiállították Góliátot. Góliát 3 méter magas ember volt körülbelül. A bibliai adatok alapján tudjuk, hogy 80 kilót nyomott a páncélzat, ami rajta volt, és a dárdájának, a vas dárdájának a hegye csak önmagában 6 kiló volt. Nem is egyedül közlekedett, hanem volt egy fegyverhordozója, úgyhogy amikor Dávid ellen mentek, akkor is ők ketten voltak. Dávidék is ketten voltak, mert ő meg az Úrral a háttérben közeledett. Szóval azt el tudjuk gondolni, hogy ez a hatalmas ember ijesztő volt látványra is. Hát még ha azt meggondoljuk, hogy 40 napon keresztül egyfajta pszichikai hadviselést folytatott Izrael ellen, mert minden reggel és minden este kiállt, és elkezdte gyalázni Izraelt az ő istenével együtt. Hol vagytok hát, ti álljatok elő, milyen istenetek van nektek, aki nem segít rajtatok, és így tovább. Éppen egy ilyen fellépése közben érkezett meg Dávid a táborba, és amikor hallotta a filiszteust, és hallotta ezt az ocsmány beszédet, akkor fölháborodott a lelke, és kérdezgette az embereket, hogy ki ez, és hogy merít kiállni, és amikor Dávid elszánja magát arra, hogy ő beszáll ebbe a küzdelembe, akkor figyeljük meg, hogy ez lesz a motiváló mondat. Ez lesz az, amiben kapaszkodik, ami magyarázza nekünk majd a történetet. Hadd tudja meg az egész föld, hogy van Istene Izraelnek. Ez a magyarázó mondat, a legfontosabb mondat talán a történetben. Hadd tudja meg az egész föld, hogy van Istene Izraelnek. Miért olyan fontos mondat ez? Hát azért, mert nem tudta a nép, és nem tudja a föld, hogy van Istene Izraelnek, és van Istene az embernek. Azt látjuk, hogy itt senki nem úgy gondolkozott és nem úgy viselkedett Izrael táborában, mintha tudták volna, a filiszteus táborban sem. Ha a filiszteusok ismerték volna Istent és az ő hatalmát, ha reálisan látták volna Istent, vagy számoltak volna vele, akkor nem hősködött volna Góliát, akkor szépen elvonultak volna, és akkor nem került volna sor erre a csatára. De Izraelben sem volt tudatában ennek akkor igazából senki. A király nem úgy viselkedik, hanem amikor megjön Dávid, akkor elkezdi öltözgetni a saját páncéljába, hogy ilyen emberi erősségeket aggasson rá. Elkezdi kérdezgetni, olyan bizonytalan is, hogy hát fiam, biztos, hogy akarsz menni? Nagy a túlerő. A király nem számol Isten hatalmával, hogy van Istene Izraelnek. De nem számol vele a testület sem. Ott, akik állnak, ott a háttérben azok a katonák, maximum kajánkodnak, ott vannak Dávid testvérei is, azok a szép szállegények, akiket majdnem Sámuel királyjákent, nem számolnak Isten jelenlétével. Ott vannak a segítők, biztos voltak közöttük hívő emberek is, de valahogy az egész helyzet, az a nyomás, ami rájuk nehezedett, Góliát nagysága, ijesztő közeledése, a nagy szája, hangja, teljesen széterodálta hitüket, megijesztette őket, és azt olvassuk, hogy minden egyes alkalommal, amikor Góliát kiállt, akkor ők elbújtak és elvonultak, és eliszkoltak a sátraikba. Vagyis nem tudja mindenki, és nem tudja az ember, és nem tudja a világ, hogy van Istenünk, aki szabadító. Ahhoz, testvérek, hogy kiderüljön, hogy Isten Isten, és hogy ő van, ahhoz többnyire mindig kell valaki, kell egy engedelmes, kell egy bátor, aki rámeri magát bízni Istenre. Aztán majd Isten rajta keresztül megmutatja az ő valóságát. Mert hogy ő tényleg van. Ezt olyan egyszerű kimondani, és azt hiszem, hogy közülünk senki sem tiltakozik szenvedélyesen, hogy nincs Isten. De az életünk gyakorlati helyzeteiben sokszor praktikus ateizmusban élünk, mert egy-egy helyzetben eszünkbe se jut, hogy megkérdezzük őt, vagy nem jut eszünkbe, hogy imádkozzunk, vagy nem jut eszünkbe, hogy segítséget kérjünk. Nem számítunk rá, és nem számolunk vele. Nagyon sok helyzetben így vagyunk, hogy nincs ott kéznél azonnal, sem az eszünkben, sem a kezünk ügyében, sem a környezetünkben, hogy mi azonnal rácsatlakoznánk erre az erőforrásra. Hogy Isten már pedig van. Sokszor úgy vagyunk, hogy mások problémáiban, a világ dolgaiban, persze, Isten működik, dolgozik, munkálkodik. De milyen nehéz elhinni egy nehéz helyzetben, hogy nálunk is működik. Most ebben a mi problémánkban is cselekedhetne valamit. Most minket is megszabadíthatna. Ránk is rák nézhetne az Isten. Értünk is tehetne. Sokkal egyszerűbb mások életéről elhinni szabadításokat, mint sem, hogy a magunk életéből elmernénk hinni, hogy megszabadíthat, hogy bármit meg tud tenni, hogy az ígéretei ránk is érvényesek. A zsidókhoz írt levélben nagyon szépen leírja az ige, hogy aki Isten elé járul, annak hinnie kell, hogy ő létezik. Mert ő megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Hívő emberek vagyunk, de tessenek ellen, hogy olyan keskeny az a valló, olyan pici kis különbség van a hit és a nem hit között. A valóságos ráhagyatkozás és az agybéli tudás között. Tudok én minden információt rólad, az a lelki mozdulat, amivel ráismerem bízni magam, az egy nehéz mozdulat. Aki Isten elé járul, annak hinnie kell, hogy ő létezik. Nos, tehát nem tudja a környezet, hogy van Istene Izraelnek, és most Dávid meg fogja mutatni azt, hogy van. Most nézzük meg azt, hogy mi jellemzi azokat, akik ilyen komolyan számolnak Isten valóságával és jelenlétével. Mert hogy itt Dávidnak 6 olyan tulajdonságát tudjuk megszámolni a történetben, de lehet, hogy még többet is, ami bennünket erősíthet, és ami adhat egyfajta mintát nekünk, hogy mi minden áll rendelkezésére annak, aki valóban Isten valóságnak hiszi. Az első az, testvérek, hogy az ilyen ember látja a teljes valóságot. A hívőket általában azzal szokták vádolni, hogy hát a realitásokkal nem nagyon számolnak, hanem úgy el vannak varázsolva, hiú reményeik vannak, és hogy rajongók. Én azt gondolom, hogy a hitetleneknek meg a másik problémájuk van, hogy csak a láthatókat látják, csak ami mérhető, ami észlelhető, csak jelenségeket látnak, de nem látnak összefüggéseket, és csak a valóságnak egy szeletét látják. Csak a láthatókat látják. A hívőnek pedig ott van a láthatatlanok nagy szelete is. A láthatatlanok, amikbe bele van ágyazva minden, ami látható, amivel itt nekünk dolgunk akad. A kettőt együtt látja, a teljes valóságot látja az, aki Istennel számol. Az emberi oldalát is, meg azt is, hogy Isten bármit megtehet. Ezért van az, hogy az ilyen ember helyén tudja kezelni a dolgokat. Nem kezd mondjuk imádni embereket, hogy hú, milyen nagy ember, hú, milyen okos, hú, ő aztán nagyon. Se rokonait, se szeretteit, tehát nem jönnek ilyen torzulások, betorzulások, vagy aránytalanságok az életében. Annyiszor látunk embereknél aránytalanságokat. Hogy vagy nagyon vidám, vagy nagyon maga alatt van, vagy nagyon rajong valakit, vagy nagyon utál valakit, vagy nagyon ott van. Ezek az aránytalanságok mindig mutatják azt, hogy nincs valóságos realitás érzékelése. Azonnal lefokozza Góliátot, és a helyére teszi, a helyén kezeli. Ő nem csak azt látja azt, hogy milyen tömegű ember, meg látja, hogy milyen kiállású, meg hogy milyen szájhős, meg egyelőre szájkaratés, de helyére teszi, és azt mondja, hogy ez egy körülmetéletlen filiszteus. És ez most nem sértés a pogány filiszteusukra, hanem a körülmetéletlen szó azt jelenti, hogy de ő Isten szövetségén kívül van. Hát álljunk már meg egy pillanatra, ő nem számolhat Isten jelenlétével, ő nem számolhat Isten szövetségével. Ő nem támaszkodhat a harcban Istenre. Mi meg támaszkodhatunk. Hát akkor, ha matematikailag ezt megnézzük, akkor túlerőben vagyunk. Ez a realitás. A helyén kezelni mindent és mindenkit, oda tenni, olyan nagyra tartani, vagy olyan kicsire tartani, ez Isten jelenlététől van bennünk. Akármilyen nagy a szája, akármilyen fegyverekkel aggatja magát tele, akármilyen pozícióban van, ha Istennel számolunk, akkor a helyén látjuk ezeket a dolgokat. A következő, ami jellemző Dávidra, és egy nagyon-nagyon jó tulajdonság, az, hogy mer olyan fegyverekkel harcolni, amik különböznek a világ fegyvereitől. Számtalanszor látjuk azt, hogy emberek nem válogatnak az eszközökben, és nem válogatnak a fegyverekben. Az élet különböző területein nagyon, nagyon plasztikusan látszik ez. Ahogyan például fiatalok párt szereznek maguknak. És akkor ebben nincs is semmi szégyenérzete senkinek manapság, hogy mik azok a női praktikák, amikkel valakit meg lehet szerezni. Ez egy eszköztár, amit fegyvertárnak is nevezhetünk. És ezek megvannak a másik oldalon is, a férfiaknál is. Lehet ezeket az eszközöket is használni. Látjuk aztán, hogy olyan nagyon sok boldog házasság, vagy sok boldog kapcsolat nem igazolja ezt a praxist, vagy ezt a módszertant. De merre valaki más fegyvereket használni, mint amit a világ? Merre a hívő ember Isten eszköztárát és fegyvertárát használni? Ott van az első számú fegyvereink között az imádság. Én nagyon sok hívő embert láttam, hogy csecsemőkorától kezdve imádkozik mondjuk a gyerekeinek a társáért. Imádkozik a fiának a feleségéért, akit még nem is ismer. Meg lehet, hogy 20 év múlva lesz aktuális a dolog. De már használja Isten fegyverzetét. Vagy imádkozik a gyereke boldogulásáért. Mit meg nem tesznek szülők, sokszor piszkos eszközökkel, de szent a cél, a gyerek boldoguljon, haladjon. És nem számít, hogy milyen áron, hogy kint megyünk keresztül, hogy kit vezetünk meg, vagy hol csúsztatunk egy kicsit. Hol szépítünk egy picit, nem számít. Nemrégen ijedtem meg egy kicsit, megmondom őszintén, amikor az Anániás és Zafira történet előjött, az egy újszövetségi történet, az első keresztény gyülekezetben játszódik, ahol egy házaspár, amikor megkérdezik, hogy mennyiért adtátok el a telket, mert ugye a telek árát beadták a diakóniai bizottságba, mondván, hogy osszák szét a szegények között, akkor mondtak egy összeget. De egy részét eltették maguknak. Lehet, hogy nem sokat. És lehet, hogy nem voltak ezek az emberek gonoszak és megáltalkodottak, csak egy kicsit szépíteni akartak. Egy picit szépíteni akartak mások előtt. És a történet vége az, hogy mind a ketten meghalnak. Isten büntetésének a súlya alatt. Ez óva int bennünket, és óva intenek ezek a történetek, hogy vigyázzunk, hogy milyen eszközöket használunk, mert lehet, hogy elérünk bizonyos célokat, de olyan nagy árat fizetünk érte, amire rámegy az életünk, vagy rámegy a családunk élete, vagy rámegy a hitéletünk, nem tudhatjuk. Vagy mondjuk, ahogyan a munkában, vagy a munkáért, vagy egy nagyobb szelet kenyérért küzdenek emberek. Félelmetes. És az a baj, hogy ma már egyszerűen a politikai szintéren, vagy a kormányzati szintre emelt hazudozásnak olyan műfaját látjuk, hogy innentől kezdve a kisember már nem érzi bűnnek, hogyha ő is hazudik. Nem érzi bűnnek, hogyha ő is könyököl. Nem érzi bűnnek, hogyha ő is átvert valakit az, hogy hozzájusson ahhoz a pályázathoz. Ha nagyok megcsinálhatják, akkor nincs is erkölcsi alapjuk elítélni azt, aki csak biciklit lopott. Miközben vannak, akik bankot lopnak, vagy a fél országot. Tehát félelmetes is egy idő után, amikor az ember ilyen közegben él, eltompulnak az érzékei. Elmosódnak a határok. Nem tűnik már fel. Egy kocsmában nem tűnik fel, ha szemét van. Hozzászokunk, hozzátompulunk, hozzálassulunk, hozzáfáradunk. Aki számol Isten jelenlétével, az merhet bátran más eszközöket használni. Az imádságnak az eszközét vagy fegyverét, az ige kardját, az ígéretekbe vetett bizalmat, a könyörgést, a mások iránti szolgálatot, vagy a másokkal szembeni szolgálatot. Más, mint a világ. Aztán egy következő tulajdonsága Dávidnak, hogy aki komolyan veszi, hogy van Istene Izraelnek, az jobban bírja a harcokkal járó feszültséget és terhelést is. Szóval ne felejtsük el, hogy ez egy komoly idegháború volt. És aki benne van az életben, és szerintem sokan benne vagyunk, vagy érzékeljük azt, hogy egyre gyorsabb a tempó. A jó öreg Popper Péter pszichológus mondta, hogy ha én lennék az ördög, nem csinálnék más, csak egy picit gyorsítanám a világot. És ma ezt látjuk, hogy valahogy minden gyorsul, gyorsul, gyorsul. És gyorsabbak az eszközök, gyorsabbak az autók, nem tudom hány másodperc alatt kell hány százra gyorsulnia, nem tudom, hogy akkor mi van. De ez fontos, hogy úgy gyorsuljon, de miért sincsen több időnk? Nincs több időnk. Nincs idő elmélyülni, átgondolni dolgot, végig gondolni sokszor dolgokat. Az idegek harca, a nyomás, ami rajtunk van. Ha számolunk Isten jelenlétével, ha számolunk azzal, hogy nem csak mi intézkedünk, meg próbáljuk az életünket karban tartani, meg mederben tartani, hanem ő is ott van. Van egy ilyen ige, hogy bízzál az Úrban, mert ő cselekszik, mert ő végzi a maga munkáját. Hagyod az Urat, te utadat, bízzál benne, ő munkálkodik. Sokszor azt hiszük, hogy csak mi munkálkodunk, és csak az van meg, amit mi csinálunk, mert ha én nem csinálom, senki nem csinálja meg. Sokkal jobban bírja a harccal járó feszültséget, a terhelést, akár idegrendszerileg is. Micsoda kiegyensúlyozottság volt itt Dávidban. megdöbbentő. Igazából megrázó, hogy ő nem is katona. Most érkezett meg a táborba, föl van háborodva a lelke, de olyan nagyon tudja, hogy mit kell csinálni, a világos a képlet, tudja, hogy neki most ebben mi a szerepe, mik a határai, és teszi a dolgát. Egy következő, ami nagyon fontos, hogy képes volt tanulni Dávid Isten tetteiből. Mire ő ideér a Góliát csatába, addigra azért mögötte már vannak tapasztalatok. Addigra mögötte már van Isten ismeret. Tudjuk azt róla, hogy amikor pásztor volt, és a nyájat őrizte, akkor abban a csendben ő gyönyörű zsoltárokat írt. Neki Isten adott kijelentést önmagáról. Hát ő tulajdonképpen tudott mit mondani, tanult abból, amikor Isten őt megmentette a medvétől és az oroszlántól. Megsegítette a harcaimam. Amikor az Úr Jézus a Genezáret tavon van a tanítványokkal, és viharba kerülnek, és ott teljesen kétségbe esik a társaság, akkor ott azt mondja az Úr Jézus, hogy mert nem tanultak a kenyerek példáján, azelőtt volt a kenyér csoda, hogy Jézus megoldott egy nehéz és lehetetlennek látszó szituációt. És azt mondja az Úr Jézus, hogy ímlám, eltelt egy nap vagy két nap, megint itt vagyunk egy helyzetben, és egyikőtöknek se jut eszébe, hogy mi történt tegnap előtt. Hogy én ma is az vagyok, hogy ma is itt vagyok. Tudunk-e testvérek okulni a velünk történtekből? Tudjuk-e előszámlálni Istennel kapcsolatos szabadításainkat, megoldásait az életünknek? Hogy hogyan küzdöttünk meg valamit? Ott vannak ezek előszámlálható módon a tarsolyunkban. Ismerek olyan embereket, akik nagyon sokszor táplálkoznak ebből. Hogy elkezdik előszedni, hogy de hát tessünk kétségbe, hát emlékeztek amikor. Hát emlékeztek, amikor imádkoztunk, és ott volt az a gyerek, ott volt a nagymama, ott volt a... Szóltunk neki, és segített. És mielőtt kétségbe esne a társaság, és szétszaladna, és fejvesztetten kapkodna, van valaki, aki azt mondja, hogy okuljunk már a tapasztalatokból. És soroljuk elő Isten nagy tetteit. És ha megtetszenek figyelni, a bibliai imádság minta, a bibliai imádság etalon, az mindig így néz ki, hogy először sorolja az ember Isten nagy tetteit. Ha most nagy bibliai személyek komoly imádságait elővennénk, az mindig kezdődne. Te, aki annak idején, te, aki kihoztad a te népedet kinyújtott kézzel és erős karral, te, aki ketté válaszodod a vörös tenget, aki szóltál a proféták által, sorolja, sorolja. Egy hatalmas felsorolás az eleje, egy sor a kérés. És három oldal a felsorolás. Hát az embernek be kell helyezkedni abba, betenni magát ebbe a vonatkoztatási rendszerbe, hogy ki is az, akivel beszélek, ki is vagyok én, milyen is a helyzet. Hát akkor szedjük elő, hogy mi az, amiből tanulhatunk, mi az, amit már tudunk Istenről, mi az, amire már támaszkodhatunk. Legyenek ezek testvérek kéznél, és az egymással való beszélgetésben ezeket jó, hogyha felemlegetjük. És ez nem nosztalgiázás, hanem ez olyan komoly emlékezés, ami épít, meg megtartott egy-egy nehéz helyzetben. Okuljunk abból, amit Isten velünk cselekedett, amik jó tapasztalatok. És ne tessenek elfelejteni, hogy minden, amin átmegyünk, az felkészülés valamire. Semmi nem történik velünk csak úgy, csak véletlenül. Minden, amit megtapasztaltunk, az már előkészítés, felkészítés valamire. Egy következő tulajdonság a Dávidnak, neki, aki tudja, hogy van Istene Izraelnek, hogy sokkal jobban bírja a magányt. Testvérek, Dávidnak ez a harca végtelenül magányos harc. Most ő tényleg egy magányos harcos, nem egy Rambó fazon, de magányos harcos. Ha meggondoljuk azt, hogy igazából sem fizikailag, sem lelkileg nincs közösségben. Hát fizikailag is elhúzódik tőle mindenki a domb túloldalán, leskelődnek a sátrak mögül, vagy mosolyognak kajánul, vagy úgy lehet, hogy fogadásokat kötnek, hogy ki fog győzni. Szerintem túl sokat nem tettek föl rá, vagy nagy kölcsönt nem lehetett fölvenni arra, hogy ő fog győzni. Egyedül volt. Egyedül volt. És lelkileg is egyedül volt. Ott nem egy imádkozó közösség volt a háttérben, hanem egy publikum. Egy közönség. Aki megnézett, ha szabad így mondanom, egy műsorszámot, és várt ennek az eredményét. Testvérek, sokszor vagyunk úgy, noha Isten azt mondja, hogy nem jó az embernek egyedül, de az élet szükségszerűen hoz olyan helyzeteket, időszakokat, amikor valami miatt egyedül vagyunk. Vagy azért, mert a társunk elhagyott, vagy azért, mert még nem volt, vagy azért, mert meghalt, vagy azért, mert most távol kell lennünk, vagy egy betegség, vagy egy élethelyzet miatt, és van úgy, hogy lelkileg vagyunk egyedül, lehet, hogy sokan vannak körülöttünk, de egyedül vagyunk a bizonytalansággal, vagy egyedül vagyunk a reménységgel, egyedül vagyunk az imádságban, lehet, hogy egyedül vagyunk a hitünkkel, megtörténhet. De itt látjuk Dávid példájából, hogy ha így lenne is, Isten elegendő társaság, hogy Isten kipótolja azt a hiányérzetet, ami erőtlenné tehetné Dávidot. Nem most így elcsüggethetne, hogy nem érdekel ez itt igazából senkit. Csak nekem szívügyem ez egyedül. De valahogy Isten elveszi ennek a magánynak a szomorúságát, mintha elrejtené, kiemelné ebből Dávidot, vagy nem engedő Dávid ezt érezze, hanem megpótolja és megörvendezteti az ő személyes jelenlétével. Hát Isten még ilyet is tud csinálni, hogyha emberek híján lennénk, akkor ő tud ebben segíteni. És még egy utolsót hadd mondjak, hogy Dávid kiegyensúlyozottságának, derűjének nem egyfajta kincstári optimizmus az oka, hanem Isten ígéretei. Nem tudom, ismerjük ezt, hogy gondolkodjunk pozitívan, és akkor ennek nincsen igazából alapja, csak az, hogy most optimisták vagyunk. Optimistára hangoltuk magunkat. De ez testvérek nem annyira bizonyos dolog, és nagyon nagy hullámvasutak lehetnek ebből. A derűnknek és a reménységünknek nem az az alapja, hogy pozitívan akarok gondolkozni, és önszuggesztiót folytatok, hanem Isten ígéreteire, objektív, tőlem független ígéreteire alapozok. Mert ha magamban keresem ezt a pozitív gondolkozást, akkor ez így változik, mint az időjárás. Ez hol van, hol nincs. Ez nem jó alap a reménységre. A reménységünk, a keresztény ember reménységének az alapja Isten ígéretei. Ezek pedig tőlünk függetlenek, ezeket nem mi találtuk ki, ezeket Isten tette le, mint szölöpöket a lábunk alá, hogy tartsanak bennünket, és ezekre mindig számíthatunk. Ezek biztosak, mert rajta múlnak, nem rajtunk múlnak. Dávid is így bízik Isten ígéreteiben, amikor azt mondja, hogy senki se csüggedjen el, elmegy a te szolgád, és megvív ezzel a körülmetéletlen filiszteussal. Tehát Dávid itt nem azt mondja, hogy majd én, meg itt hősködik, meg tudja, hogy ő nagyon jól fog menni, nem magába bizakodik, hanem tudja azt, hogy Isten megsegíti az ő népét, hogy Isten megígérte, hogy segít nekik, hogy harcainkban velünk van, ne csüggedj el, kicsincsereg, ha rád zúdulvad ellened, hogy végképp összetörjön, bár elpusztításodra tör, gond, kétség, mit gyötör, nem lesz ez így örökkön, bízzál, ügyed az Istené. Ha mi az Istené vagyunk, akkor a mi ügyünk is mind az Istené. És ez nekünk ígéret. Ez nekünk ígéret. Na most akkor gyorsan próbálom összeszedni, mi volt az a 6 tulajdonság. Ugye az első az volt, hogy aki számol Isten jelenlétével, aki tudja, hogy van Istene az Isten népének, az a teljes valóságot látja. Számol a realitásokkal. Aztán a következő az volt, hogy meri használni azokat a fegyvereket, amiket Isten ad a kezünkbe, és nem a világ fegyvereit. Sokkal jobban bírja a magánytól való terhelést, sokkal jobban bírja az idegi feszültséget, és a reménységének az alapja, az nem az optimizmusa, hanem Isten ígéretei. És hogyha szabad mégis nem nagy lépés, akkor gondoljunk arra, aki szintén Betlehemből érkezett a csatamezőre, Jézus Krisztusra, aki egy nagyon-nagyon komoly végső csatát vívott a sötétséggel és a sötétség fejedelmével, az ellenünk szóló írást a fára szögezte, legyőzte őt, és bátran mutogatta. Ő nem csak a szelíd Jézus, hanem ő a Júda oroszlánja. Ezt jegyezzük meg, ezt a hasonlatot. Júda oroszlánja. Az oroszlán az nem egy elveszett jószág. Tehát így is leírja őt nekünk a Szentírás, hogy ő a végső győztes, a mindenek felett való Úr. És az ő példájából, testvérek, azt is megtanulhatjuk, hogy nem mindig az győz, aki felülkerekedik. Jézus úgy győzött, hogy alul maradt. Jézus úgy győzött, hogy alul maradt. Néha az a győzelemhez vezető út, hogy az ember hátralép, néha az, hogy megalázza magát, néha az, hogy nem válaszol, néha az, hogy engedelmeskedik, néha az, hogy hagyja magát. És látjuk Jézus példájából, hogy de az, ami benne lakott, az, hogy ő az Istené volt, és ügye az Istené volt, ebbe volt a győzelem garanciája. végső győztes Jézus Krisztus. Testvérek, vigyük el ezt az igét magunknak a hétre, akár ki is ragaszgathatjuk ide-oda, hogy lássuk, hogy van Istene Izraelnek. És biztossuk a saját lelkünket is ezzel. Olyan sok szép Zsoltár van, a gyerekek is mondtak itt délelőtt egyet-kettőt, hogy miért csüggetsz el én lelkem? Miért nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adunk neki az ő szabadításáért. Sokszor a saját lelkünket kell biztatni. Máskor meg van úgy, hogy jön valaki, és ő biztat. Dávid később bekerül egy olyan helyzetbe, hogy nagyon elfárad. És jön hozzá Jonatán a barátja, és emlékezteti őt a valóságra, hogy a valóság az, hogy te most itt el vagy fáradva, üldözött vagy, Saul az életedre tölt, de ne felejtsd el, hogy te király vagy. Még nem ülsz a trónon, de ne felejtsd el, hogy felkent királya vagy Izraelnek. Ne felejtsük el ezeket a tényeket. Bármi jön is ránk, hogy Isten gyermekei vagyunk, Isten gyermekeinek meg van Istenük. Imádkozzunk. Édesatyán, köszönjük neked, hogy szabad őszintének lenni előtted, és köszönjük neked, hogy a te igazságod miközben sok örömet szerez nekünk már is. Közben azt is leleplezi bennünk, hogy mennyi bennünk a gyávaság, mennyiszer meghátrálunk, és mennyiszer tényleg vaskos hitetlenség van bennünk egy-egy helyzetben. Köszönjük neked, hogy az is öröm számunkra, hogyha ezek lelepleződnek bennünk, és ezekkel szembenézhetünk. Kérünk, édesatyánk, hogy hozd elénk azokat az ügyeinket, azokat a helyzeteket, amikben rendre ez ismétlődik meg. Lehet, hogy vannak olyan dolgok, amikben merünk bízni, amikben merünk rád bizakodni, és várunk tőled segítséget, és lehet, hogy vannak olyanok, ahol eszünkbe se jut. Ahol azt gondoljuk, hogy olyan nagy vagy csak, ameddig a mi határaink tartanak. Csak annyit feltételezünk rólad, mint egy emberről, és ez nem sok minden, és nem merünk igazából kérni se. Kérünk, Urunk, téged, hogy erősíts meg a bennünk való bizalmat mindenek előtt feléd. Kérünk, hogy jelensd magad nékünk, hogy ne lakhasson más a szívünkben. Kérünk, hogy számláld elénk szerető tetteidet, irgalmas cselekedeteidet, hogy újra megépüljön a szívünkben a bizalom. Imádkozunk, édesatyánk, azért, hogyha felülkerekednének Góliátok, és jönnének szembe velünk, és igazából félelmetesen közelednének, tart meg bennünket ránk jövő veszedelmekben, vagy nagyon harsány, nagyon magas és nagyon nagyszájú emberek között, vagy olyan események között, amikben érezzük, hogy nem tudunk urai lenni a helyzetnek, és nem tudjuk kezelni a problémát. Hadd jusson eszünkbe, édesatyánk, hogy a tieid vagyunk. Tarts meg akkor minket. Tedd a mi ügyünket a te ügyeddé, és mutasd meg akkor nekünk szabadításodat. Édesatyánk, köszönjük neked Jézus Krisztust, köszönjük, hogy erős üdvözítőt támasztottál nekünk benne. Köszönjük, hogy nyugodtak lehetünk, ami ellenségünk felől végső győzelmet vettél rajta. Kérünk, Urunk, erősíts meg bennünket abban, hogy a tieid vagyunk, és bűneink kifizetve vannak. Köszönjük neked, édesatyánk, ezt a délutánt, szented meg a szívünkben beszédedet, és kérünk, hogy tégy alkalmassá bennünket arra, hogy engedjünk akaratodnak a hétköznapokban is. Imádkozunk, Urunk, a gyülekezetünkért, családtagjainkért, hallgass meg, kérünk, a csendben elmondott fohászokat is. Ámen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Jó az Úr, és erősség a szorongattatás idején, és ő ismeri a benne bízókat. Ámen.